Szeretettel köszöntök mindenkit, Fekete Dávidnak hívnak, és a mai alkalommal az ötödik és a hatodik trombita szót szeretnénk átgondolni. Nem tudom, hogy ki az, aki esetleg a sorozatunk előző előadásain nem tudott még részt venni. Csak amiatt, hogy egy rövid ismétlésbe érdemes beletekintenünk, amiatt is, hogy lássuk, hogy Jelenések könyvének van egy mérnöki szerkezete. És ha valaki sokat ült már Jelenések könyve fölött, és sokat töprengett rajta, hogy mi igazából ennek a könyvnek a megoldása, hogy lehet ezt jól átlátni, az összefüggéseket, a jelképeket, végig kell olvasni egybe, vagy mi ennek a rendje, vagy a rendszere. Tehát nagyon sok töprengést, fejfájást okozhat annak, aki tényleg szeretné Jelenések könyvét áttekinteni. Tehát egy nagyon rövid segítséget szeretnék nyújtani. Ha valakinek esetleg maradt kérdése, akkor az előadás végén nyugodtan maradhatunk, és még újra beszélgethetünk róla. Meggyőződésem szerint Jelenések könyvének a szerkezete egyszerű. A jelkép rendszerét kell megoldani, és megfejteni, amit szintén Biblián belül, vagy a történelem valóságos eseményein belül meg lehet találni. Tehát nem kell hozzá csak figyelő és kutató értelem, nem kell hozzá külön elengedett fantázia, hanem inkább a természettudósoknak a megfigyelő értelme kell hozzá. Minden egységnek, tehát a hét levélnek, a hét pecsétnek és a hét trombita szónak is van egy-egy bevezető része Jelenések könyvét, ahogy olvassuk sorba. Az első fejezet bevezeti az egész Jelenések könyvét, és a hét levelet. A hét levélnek a kibontását Jelenések könyve második és harmadik fejezete tartalmazza. A levél, ugye a nevéből is származik, Krisztus személyes tanácsa, üzenete az ő követőinek. Az egyes leveleken belül is megfigyelhető az a 6-7 lépésből álló szerkezeti felépítés, amelyik minden egyes levélben ismétlődik. Tehát, hogy mutatkozik be Krisztus, hogyan észrevételezi az adott korszaknak a hívőit, milyen elismerései, milyen feddései, tanácsai, ígéretei vannak. Ezek szinte mind párhuzamosak egymással a szerkezeti felépítés. Látjuk az első századtól kezdve egészen a 21. századi Krisztus második eljöveteléig, ugye ami kérdőjel, mert ennek a pontos idejét a Biblia nem mondja meg, de a hét kis-ázsiai gyülekezetet felhasználja Krisztus arra, amelyik egy római postaút mentén helyezkedett el, hogy a történelem menetét szimbolizálja vele. Hiszen egy előre leírt 2000 éves kereszténységet látunk és olvasunk két bibliai fejezetben, Jelenések könyve második és harmadik fejezetében. Ez egészen rendkívüli. De Krisztus annyira a lényegét fogja meg a kereszténységnek és az ő követőinek, és annyira az adott kor problémáit és küzdelmeit, vagy éppen győzelmeit tanácsolja, vagy ismeri el, vagy éppen ad feddést, hogyha arra van szükség, amire most ugye nem térünk vissza, de itt nagyon sok érdekes, izgalmas, nagyon valóságosan látható eseményeket lehet végigolvasni a hét levélben. Majd lesz még szó a Filadelfia és a Laodiceai levélről a következő előadáson, ott majd ezeknek a párhuzamoknak a részletei újra visszacsendülnek. A hét pecsét, ahogy a neve is, a pecsét szó jelzi, mint egy hitelesítés. Nincs föltüntetve a táblázaton, de ha valakinek ez megvan, ez ki lehet nyomtatni, mint egy papírlapot, ide lehet írni, hogy a Jelenések könyve 4. és 5. fejezete a bevezető látomása ennek. Azt el szoktuk nevezni egy mennyei istentiszteletnek. Ennek is nagyon sok szép részlete van, aminek a központi része az, hogy János apostol sír, mert nem látja, hogy ki lenne méltó, hogy hozzányúljon az emberiség történelméhez és megoldja. Tehát annyi a baj, és annyi a küzdelem, és annyi a bonyodalom. És Krisztus látja, mint egy hallja először, hogy győzött a júdabeli oroszlán, és utána látja szintén egy megölt bárányt, aki Krisztust ábrázolja. Tehát az oroszlán és a bárány, az mind a kettő Krisztusnak a jelképe, csak az egyik mennyei szempont szerint, a másik pedig, ahogy mi ránézünk, és nyilván a bárány jelkép végig a Bibliában ott van. Erről sincs időm szólni, talán annyit, hogy a hatodik pecsétnél egy rövid kapcsos zárójelet látunk, ott van egy kis nyomdai hiba, azt a kapcsos zárójelet meg kellene hosszabbítani egészen a hetedik pecsétig. Ezt úgy képzeletben vagy a valóságban is nyugodtan, ha van otthon kinyomtatva ez a papír, akkor tegyük meg, majd megpróbáljuk ezt helyesbíteni időközben. Mert nem csak arról szól a hatodik pecsét annak az időszaknak az eseményeiről, hanem végig fut egészen a hetedik pecsétig. Ugye ott az a híres lisszaboni földrengés, az 1780-as napelsötétedés, 1833-as csillaghullás, és utána, ahogy tönkretesszük a Földet, tehát az egész klímakatasztrófát is érzékelteti, ahogy Jézus mondja Máté 24. fejezetében, hogy az egek erősségei megrendülnek. Tehát ennek a visszaköszönése jelentkezik ott. Tehát a hét trombitaszónál járunk ma, előző alkalommal az első négy trombitaszót gondolhattuk át, ugye Holló Péter volt itt, és a római birodalom, a nyugat-római birodalom bukásáig, ami egy történelmi dátum, ott van a tábla alján 476, ugye a germánok által. Érzékelteti jelenések könyvének ez a 8. fejezete itt a 6. verstől egészen a 12-ig, hogy nagyon gyors egymás utánban történik ez az első négy, mint egy népvándorló törzsek általi csapás. Tehát az első négy trombita szó gyors egymás utánban történik. Bárki felvethetné azt, hogy igen, de biztos, hogy így lehet azonosítani ezeket a csapásokat, mint egy büntető történelmi ítéleteket, ahogy mi megtettük ezt. És biztos, hogy majd az 5., 6. trombita szó is arról szól, amiről beszélünk. Ne felejtsünk el valamit, és hogy egy picit álljunk meg, és gondolkodjunk. János apostol idős emberként látja előre azokat a fenyítő eseményeket, és azokat a népeket, vagy népvándorló törzseket, akikről még neki, János apostolnak, ott az első század végén még nincs fogalma. Hogy mutassa meg az Isten azt, hogy amikor a hit torzul, amikor az emberekre ható eszmeiség torzul, és annak van egy felelőse, és az Isten azt megkeresi fenyítékkel, és megengedi, hogy bizonyos törzsek, népvándorló törzsek fenyítő ítéletként jelenjenek meg annak az eszmei központjában, akkor hogy mutassa be az Isten előre azoknak a népeknek a jellemzőit, vagy hogy nevezze, néven nevezze, mondja meg előre? Akkor bárki azt mondhatná, hogy az Isten mint egy, hát predesztinálja azokat az embereket arra, hogy úgy cselekedjenek, holott azt tudjuk a Bibliából, hogy az Isten a szabadság Istene, és nem alkalmaz kényszert. De a törvényszerűségeket, az események törvényszerűségeit ismeri, és ezt előre megjelenti. És nem annyira a rejtjelességét és az elrejtettségét akarnám hangsúlyozni, hanem annak a különlegességét, hogy az Isten hogyan mutasson be képeket egy idős prófétának, aki lejegyzi azt, hogy majd mik lesznek ezután. Hogy lehet ezt megoldani? Persze mi most utólag olvassuk a történelmet, hozzáteszem zárójelbe, hogy én nagyon sokáig nem szerettem a történelmet. Nem is érdekelt. Én nagyon tisztelem egyébként a történészeket, mert egy nagyon szép tudomány, de én inkább műszaki ember voltam mindig, és én nem vonzódtam a történelemhez. Amikor jelenések könyvén keresztül kezdtem látni, akkor már egy kicsit több érdeklődésem mutatkozott. Tehát az első négy trombita szó a nyugat-római birodalomra mért csapások egymás utánját jelzi, ez mind az 5. században zajlott. Az 5. és a 6. trombita szó pedig ezután történik a történelemben, előre bocsájtom, hogy ez az úgynevezett kelet-római birodalomra, Bizáncra mért csapásokról szól. Olvasom ezt a szakaszt, talán hadd olvassam el együtt az egész részt, a 9. fejezetet, de előtte a 8. fejezet utolsó, tehát a 13. versével hadd kezdjem. És láttam, és hallottam az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondta. Igazából itt pontosítani kellene a fordítást, mert nem angyalt, hanem sasmadarat. Tehát ez, ha valaki a görög szövegben utána néz, akkor egy sasmadár, mint egy úgynevezett vészmadár repült, amelyik azt mondta nagy szóval, hogy jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Tehát azt jelzi, hogy itt a trombita szók eddigi 4 trombita szójánál még ez a 3 jaj nem jelent meg, de az 5., 6. és 7. trombita szóhoz hozzáteszi, mint egy előre, hogy azokat, ha valaki megnézi, akkor följajdul, hogy jaj, 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 tehát 3 jaj jelenik meg, hogy mindegyik valami miatt olyan jaj lesz a történelemnek ezen a területén és ebben az időszakában. Az 5. angyal is trombitált, olvasom a 9. fejezetet, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kútját, és füst jött fel a kútból, amint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, amint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. És adatot azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, amikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt. És kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sáskáknak formája pedig hasonló volt a viadalhoz felékesített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái. És olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak. És olyan mellvértjeik voltak, mint a vas mellvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadalra szágódó sok lovas szekerek zúgása. És skorpióhoz hasonló farkuk volt, és fullánkjuk. És a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük. Annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, magyarul pedig azaz vesztő, vagy elvesztő a neve. Az első jaj elmúlt, imé ezután még 2 jaj következik. A 6. angyal is trombitált, és hallottam nagy szózatot az aranyoltárnak 4 szarvától, amely az Isten előtt van. Mondta a 6. angyalnak, akinél a trombita volt, oldd el azt a 4 angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldatott azért a 4 angyal, aki el volt készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét. És a lovas seregek száma 2 10,000-szer 10,000 volt, hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban, és rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és kénkőből való mellvértjeik voltak, és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz és füst és kénkő jött ki. E 3-tól öletett meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, amely azoknak szájából jön ki. mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek-e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngőségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Végig is olvastuk ezt a hosszú szakaszt, és meglehetősen hát nem a szívderítő olvasmányok közé tartozik ez a 9. fejezet. Ilyenkor, amikor megbeszéljük, hogy melyikünk jöjjön, hát akkor mindenki átadná ezt a témát a másiknak. És hát ezzel együtt azért elvállaltam, mert valahol le kell, hogy egyszerűsítsük ezt a bonyolultnak és nehéznek tűnő 9. fejezetet. Mondom, János apostol, aki végignézte, hogy a 7 levél, a 7 pecsét és a 7 rombita szó által az utóbbi, most már mögöttünk álló 2000 éves történelmet, akkor ő ezt előre látta. Tehát végignézte a 7 levél által, hogy Krisztus mit mond az ő követőinek. A pecsétek által, hogy a látható kereszténység hogy torzul el, és hogyan lesz befolyással a földi történelemre. És azért hangsúlyozom ezt, hogy a látható, mert volt, és Jelenések könyve még majd bizonyságát adja annak, hogy van egy nem látható, egy kevésbé látható, egy búvópatakszerű pusztai kereszténység is. Tehát van igaz kereszténység azért, mert van torz, attól még létezik igaz. És a trombita szók által pedig érzékelteti, hogy amikor feketedett, amikor emlékszünk, hogy a pecséteknél ott volt, hogy első pecsétnél fehér lovas, másodiknál vörös, harmadiknál fekete. Tehát ahogy az első századi kereszténység még tiszta volt Krisztus és a tanítványai által. Ahogy a vörös a császárok idejében üldözött volt a kereszténység. A konstantinuszi fordulat után feketedett, mert megalkuvó lett. Eszmeileg ment tönkre. Nem gazdaságilag. Gazdaságilag jobbá lett. De eszmeileg ment tönkre a kereszténység. És Krisztus nem gazdasági kereszténységet, hanem egy örök életre felkészítő, tehát így mondanánk egy tiszta gondolkodású, egy tiszta eszmeiségű kereszténységet szeretne munkálni a történelemben, de érzékelteti, hogy amelyik a történelmet befolyásolja igazán, az ő előtte fekete. Sőt, aztán, mikor a kereszténység üldözővé válik, akkor meg halott sárga hulla lesz Krisztus szemében. És mikor jön a csapás, amikor feketedik, és akkor, amikor halott sárgává válik. Ugye most elolvastuk az 5. és a 6. trombita szót, de miről szól ez? Mi az, amit ugye a nehezen érthető fejezetből mégis valamit esetleg értünk? Ne felejtsük el, tehát János apostol idős emberként látja ezeket a képeket, és ha emlékszünk rá, akkor figyeljük meg, hogy ilyeneket olvasunk, hogy nem az elejéről kezdem, de rögtön oda megyek. Figyeljük meg, hogy olyan füstről, meg sáskákról beszél, meg az, a skorpiókról, meg fullánkjuk van, meg olyan, mint az oroszlán, meg hogy kínoznak. Mik ezek? Miket lát János apostol, és olyanokat ír, hogy hasonló volt, olyan volt. Van valami a képiességben, amit ő is keres, hogy tudjon szavakba önteni az ő fogalmi készletével. Hogy tudjon számunkra, aki 2000 év múltával olvassuk el ezt, hogy tudunk a történelemben keresni valami olyat, ami azzal azonos, amit ő akkor még előre látott. Mi viszont utólag kell, hogy megfejtsük. És ami egyértelmű, az kiderül a 9. fejezet elejéből, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kútjának kulcsa. Ha valaki forgatja a Bibliát, akkor megtalálja azt, hogy ez a hulló csillag, ez mindig valami nem Istentől származó, hanem egy démonikus, egy sátáni jelenség. Ugye ezt mondja is például Ézsaiás könyve 14. fejezete, hogy ugye Luciferről, mint sátánról, aki elbízta magát az ő szépsége miatt, és akinek a belseje erőszakossággal telt meg, és megkérdezi a Biblia, hogy miként estél alá az égről, hajnal fia. És te, aki minden nép fölött voltál, miért estél, hogy estél alá, mi történt veled, mi történt benned? Ugye a Biblián belüli a bűnnek, a rossznak a nagy eredeti, hogy honnan származik a rossz, ennek a kérdését hozza elő. Ezzel most nincs időnk foglalkozni, de ha valakinek ebben van kérdése, nyugodtan visszatérhetünk rá az előadás végén újra. Érzékelteti, mint egy már a Biblia végén járva, hogy itt egy olyan eszmeiségnek nyit kaput valami vagy valaki, ami nem az Istentől származik, és azt mondja, hogy annak adatik a mélység kútjának kulcsa. Tehát, hogy valamit meg fog nyitni, és elszabadul valami olyan a történelemben, amelyik úgy árt, mint ahogy el is olvastuk, hogy hogyan árt, és hogy elveszt embereket. És akkor itt leírja, hogy a mélység kútjának kulcsát, mélységnek kútját megnyitja ezzel a kulcssal, és azt mondja, hogy füst jön ki a kútból, most nem akarom már újra ezeket a részleteket elolvasni, mint egy, hát nem tudom, hogy láttunk már Egri csillagok című filmet, most hirtelen eszembe jut. Hát a török hadsereg leírását talán közelinek érzi az ember, amikor ezeket így elolvassa. Ugye azok a janicsárok, a turbányukkal, amilyen hevességgel, amilyen módon támadnak, hát egyébként a valóságban ez is. De mi köze van a Bibliának és Jelenések könyvének most ehhez az időszakhoz? Miért szól erről a Biblia? Vajon itt elkezdjünk foglalkozni most az oszmán török birodalommal, vagy az iszlám kérdéssel? Mi miatt hozza elő a Biblia ezt? Majd az előadás végén erre röviden visszatérünk. És hogy az a különlegessége ennek még, ennek a 9. fejezet első 12 versének, hogy van benne egy, illetve két, de ugyanarról az idő meghatározást mondó két idői profécia. Melyik az? Igen, kétszer olvasunk ilyet, hogy 5 hónap. Már korábban is, ugye Dániel könyvéből, meg Jelenések könyve korábbi fejezeteiből is, amikor idői proféciával találkoztunk, akkor egy nagyon egyszerű szabály szerint kell eljárjunk, amit mond maga a Biblia, hogy egy-egy napot egy-egy esztendő számítottam néked, Ezékiel 4:6, és a hónapot kerek 30 napnak számolja minden esetben a Biblia, tehát itt egy 150 évről van szó, ezt kell majd megfejtsük, hogy vajon ez a történelemben honnan indul, meddig tart, és aztán, ahogy a 13. verstől olvastam egészen a 21-ig, ott egy idői meghatározással találkoztunk, amelyik, ha úgy tetszik, emiatt izgalmas ez a fejezet, a Bibliának egyetlen egy napra pontos proféciája. Egyetlen egy napra pontos. A bibliai proféciák általában éveket, tehát évre pontosak. De ez az egy valamiért napra pontos. De a nap, azt mondanánk, hogy hát a nap az egy év. Igen ám, de itt elolvastuk, hogy a 15. vers, eloldatott azért ez a 4 angyal, aki el volt készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre. Itt az idő meghatározás. Órára, napra, hónapra és esztendőre. Ezt tegyük egy picikét most félre, mert nem sokára odaérünk, és ezt az idő intervallumot majd mindjárt megmutatom, hogy ezt hogy lehet egyszerűen kiszámolni, és nem én fogom elkezdeni, hanem csak egy híres biblia kutatóra fogok hivatkozni, aki ezt előre megmondta, előre a biblia kutatása által ezt bejelentette, és pontosan a képen lett. Egyébként az, hogy az iszlám hatalommal, az oszmán török birodalommal azonosítható, amit le van írva, azt Isaac Newton, a híres fizikus is elismerte, és ő is így magyarázta, és így írt róla. Sőt, Isaac Newtonnak, a fizikusnak egy híres mondása jut eszembe, aki azt mondta, hogy aki Dániel könyvét nem ismeri, az a kereszténységet sem ismeri. az már is egy meghökkentő gondolat, mert azt mondaná bárki, hogy nem Jézust kell ismerni a kereszténységhez. Igen, nem csak Jézus azt mondta, hogy majd a történelem végén azt mondja, sokan jönnek az én nevemben, és sokakat elhitetnek. Tehát a Jézus nevében sok hamis Jézus tanítás jelenik meg, és maga Jézus mondta ezt, hogy az ő nevét majd felhasználják ő ellene is. Akkor valaki tegyen tisztába dolgokat. Amikor Jézus nevé... Ezt egy híres német teológus is azt mondta, Francis Schaeffer, hogy a Jézus nevében több gaztettet követtek el már, úgyhogy jobb inkább már nem emlegetni Jézus nevét. Tehát mint igaz dolgot. És ezért is, mintha Newton ezt még korábban tudta volna, hogy aki Dániel könyvét nem ismeri, az a kereszténységet nem ismeri. Mert nem csak egy Jézus jellem, vagy egy személyábrázolás, a jellem, ha tiszta, már jó. De nem egy Jézus nevét emlegető, vagy egy Jézust emberileg dicsérgető, vagy neki éneklő tömeget kell magunk előtt lássunk, hanem azt a proféciai térképet, amiről Dániel könyve kezdi el tájékoztatni a bibliaolvasót. Jelenések könyve pedig folytatja. Mert Dániel könyvében is van 4 híres vázlat profécia, és Jelenések könyvében is van 4 vázlat profécia, ez már 8. Van még egy Máté 24. fejezet és 2 Tesszalonika 2, ez 10. A kettő között még van 2. Tehát 10 vázlat proféciánk kell keresztül mennünk, hogy szintén Krisztus szájából származó tanítások által nem csak egy lényt, hanem a gondolkodását és egy történelem szemléletet is megértsünk az ő szájából. Általában a teológusok föl szokták manapság vetni azt, hogy mi a fontosabb, ismerni a jövőt, vagy ismerni Krisztust. Én azt mondom, aki ismeri Krisztust, az ismeri a jövőt. De aki csak a jövőt ismeri Krisztus nélkül, az Krisztus sem ismeri. Meg a jövőt sem igazán. Most nem akarok így játszani ezekkel a szavakkal, csak ne válasszuk el azt, ami a Biblián belül olyan természetesen összetartozik, és nem szabad, hogy szembeállítsuk csak azért, hogy valami ügyes trükkel, aztán valami tartalmat szemfényvesztésszerűen eltüntessünk. Nevezetesen a proféciákat. Tehát vissza kell térjek most. Mi ez a kulcs? A Biblián belül, ha az egész iszlám hatalmat megnézzük, és az ő történetét, szeretettel ajánlom, hogy a Vankó Zsuzsának a Jézus Krisztus apokalipszise 3. kötetét. A 30-valahányadik oldaltól 60. oldalon túlig, most fejből nem tudom, de több 10 oldalon keresztül olvashatjuk azt, amiről én most nem akarok hosszan beszélni. De tényleg szemelvényszerűen izgalmas összefüggéseket találunk erről a történelmi időszakról. Én ezért tisztelem a történészeket, mert olyan összefüggéseket tudnak megtalálni, és külön a történetírás művészete számomra tényleg egy tisztelnivaló, mert az, hogy tudunk hitelesen valamihez visszanyúlni, hát én ennél materiálisabb szoktam lenni. Mondanám azt, hogy én egy materiális hívő vagyok, most egy kicsit magamról beszélek, nehogy valaki félreértsen, hogy azt hiszem el, amit ellenőrizni tudok. De a történészek munkája az számomra nem könnyen ellenőrizhető, ha csak nem a régészekkel fognak össze valamilyen módon. De ha van valaki hiteles történész, aki korabeli történetíró, ilyen volt például az első 4 trombita szó az előző előadás témájához, Ammianus Marcellinus, aki akkortájban élt pont az 5. században, és ő maga már azonosította ezeket a névvándorló hordákat, akik Róma ellen támadtak az 5. században. Tehát itt már van valami, ami egy kicsit úgy pezsgeti az én gondolatomat is, hogy nem utólag kell rám mondanunk valamit erre a történelmi időszakra, hanem van valaki, aki akkor élt, és Jelenések könyvének az adott szövegéből idézett hozzá. Tehát ismerte? Vagy nem ismerte, de tényleg olyan volt a jelenség, hogy mintha idézte volna? Nem tudom. Tehát egy kulcs személyiségről beszél a történelem, ugye Mohamednek a személyéről, aki 570-től 632-ig élt, nagyon röviden fogok róla szólni. Ugye Mohamed szeretett volna kitörni abból a fajta hitvilágból és életmódból, amit az akkori őt körülvevő arab kultúra hordozott. Én nem tudom, hogy ki mit tud az akkori arab világról, de ahogy utána olvastam, tényleg több történetíró is leírja, hogy nem tiszteltek semmit. Nem volt előttük tekintély. Nem tisztelték még az életet sem. A szabadságot olyan módon értelmezték, ahogy ők akarták, tehát éppen ezért volt az, hogy mindenki mindenki ellen, kis csoport, nagy csoport ellen, és mindenki megtámadott mindenkit, nem volt előttük tekintély, és valami kiszámíthatatlan életstílus volt jelen ebben az időszakban az arab világban. Egymással is hadakoztak, és egy írástudatlan, számolni nem tudó embertömegből szeretett volna Mohamed valahogy kijönni, valami többre jutni. És ez még pozitív. És Mohamed, ahogy az utazásai során betekintést nyert mind a zsidóságba, mind a kereszténységbe, figyelte, hogy hogy vallási kultúrákban mik azok, amik különösek, amik összetartanak embereket, vagy értékeket jelentenek annak a vallásnak az eszmeiségébe. És szerette volna, hogyha ezt az ő népét, az arab népet valami fölemeli. És szerette volna valahogy jobban egységbe kovácsolni, hogy megszüntesse ezeket a viszályokat, ezeket a harcokat, amik tehát önmaguk pusztulását is már magukba hordozták. És Mohamed igazából önmagában találta meg a kiválasztott szemét. És itt egy picikét megállok. Mikor erről olvastam, hogy önmagában találta meg a kiválasztott szemét, akkor van a Bibliának egy különös erkölcsi üzenete, és itt két fontos dolgot szeretnék csak megemlíteni, az önjelöltségről. Jézus tanítványai között is volt valaki, aki önjelölt volt. Ki volt az? Júdás. Tehát érzékeltetni szeretné a Biblia most én is csak így nagyon röviden, hogy az önjelöltség az veszélyes. Az veszélyes. Hogy miért? Erről lehetne megint hosszan beszélni, hogy miért veszélyes. Erkölcsileg. Nem arról szól, hogy ha valaki valamiről tudja, hogy én értek hozzá, akkor ne fogjon hozzá. De ahhoz, hogy vezető legyen valaki, és magát tartja vezetőnek. Hát nézzük végig a történelmet, hogy az önjelölt vezetők, akik diktatórikus hatalmat hoztak létre, volt ebben bármikor is pozitív? Hát lehet, hogy volt, de én nem tudok. Vagy nem nagyon volt. Az önjelölt vezetők nem sokáig, vagy nem nagyon tudtak, nem sokáig tudtak, ha volt is valami pozitív. És akkor megszületett, emlékszem, még egy ilyen mesefilm is, nem jut eszembe a szerző neve, amelyik arról szól, hogy tehát lerakják a zsarnokokat, és utána, amikor jönnek helyette a következő nemzedék és a következő stáb, azok is ugyanolyan zsarnokká válnak. Valami állatokról, állatfarm? Nem tudom, valami állatfarm jelű, vagy nevű kis mesefilm. Rég láttam már, és elfelejtettem, csak most jutott eszembe. Tehát, hogy a történet mindig ismétli önmagát, nem tud a hatalom tiszta maradni. Nem tud. Ennek megvan a maga oka, a Biblián belüli kiértékelése is, hogy miért. Nincs idő erről most sokat szólni. Ott álltam meg, hogy Mohamed önmagában találta meg a kiválasztott személyiséget, hogy az arab népet fölemelje és egységbe kovácsolja. A Biblia viszont azt érzékelteti, hogy az önjelöltség veszélyes, a másik pedig arról szól, hogy az a nép, akit szeretett volna egységbe kovácsolni, különös, hogy Mózes első könyvében a 16. fejezetben származik egy gondolat az ő eredetükről. Nem tudom, mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy az emberi természet. Mit jelent, hogy ilyen természetű ember. Az nem ugyanaz, mint a jellem. A Biblia ketté választja, valamilyen természetűnek születünk, de valamilyen jelleművé válhatunk. Ha valaki nem akar változni, akkor olyan lesz, amilyen a természete. Erre mondta a népi mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna. Erre mondta egy híres prédikátor Spurgeon, hogy csak olyan szalonnák fognak üdvözülni, amelyek kutyából készültek. Ugye érzékeltetni akarta a népi gondolkodású emberekkel, hogy ha nem hiszünk a megváltozásban, és az erkölcsi győzelemben, akkor viszont az üdvösségünket vágjuk el. Mert az önző emberi természet alkalmatlan az örök életre. Önpusztító gondolkodás van a természetünkben, de minden népnek a természetében csak másképp. Valaki nagyon kulturálisan pusztítja önmagát, valaki lassabban pusztítja önmagát, valaki nagyon gyorsan pusztítja magát. Tehát az önpusztításnak csak a mértéke más, és tehát ilyen szempontból mindenki más önpusztító kultúrában szocializálódik, de szükségünk van megváltozásra. Most a Biblia ezt a megváltozást szeretné tanítani. Ha emlékszünk még, hogy mivel zárult a 9. fejezet, akkor már is ide csatolható a gondolat. Mivel zárult a felolvasott jelenések 9. fejezete? Hogy nem tértek meg az emberek a csapások. Tehát nem ért semmit a fenyítés. Nem gondolkoztak el, nem változtak, nem jobbultak a szép szóra sem, de a fenyítékre sem. Ugye ez egy nagyon egyszerű hétköznapi kisfiam, kislányom, kikapsz, ha nem ér a szép szó. Ezt szokták mondani még a szülők is. Hát ez valós történelmi és nagy történelmi helyzetekben is így van, hogy ha nem ér a szép szó, akkor megenged az Isten csapásokat. Sőt, vissza kellene térnünk arra a híres tiatírai levélre, amelyik ennek a történelmi kornak a legelső utalása, ugye a legfelső sáv, ha most csak képzeletben emlékszünk rá, a tiatírai a leghosszabb levélből, azt mondja, hogy beteg ágyba vetem őt, ott a tiatírai, látjuk, hogy a 6. századtól a 15. századig, tehát végig a középkort jellemzi, és ott olvastuk azt, csak ez volt az első utalás, és az összefüggésekre mutatok rá, és azt mondja, hogy nagy nyomorúságba, tehát beteg ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, a Biblia a paráznaságot az állami és az egyházi kapcsolatra érti, jelenések könyve, rendre, tehát ez törvényszerűen, hogy tehát az állam és az egyház szövetségét a Biblia paráznaságnak nevezi, bármely területen a történelemben, ennek is megvan a maga oka, hogy miért, és azt mondja, hogy adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Tehát előrejelzi az Isten, hogy én adok időt a változásra, de nem fog érni. Az idő és a fenyíték nem fog célba érkezni. Ez már a tiatírai levélben is szerepel, mert ugye párhuzamosan, csak most konkrétan olvassuk a fenyítéket, amit ott a tiatírai levélben jelez Krisztus, itt viszont valóságként olvassuk, amit ott jelez erkölcsileg és gondolatilag. Tehát Mohamednél jártunk, aki ugye önjelöltségéről volt híres, majd mindjárt mondom, hogy ennek mi lett a következménye. A másik gondolat pedig, hogy azt a népet szerette volna egységbe kovácsolni, amit Mózes első könyve 16. fejezetében a 12. vers mond el, hogy milyen a természete ennek a népnek. Tehát a természete. Tehát azért tettem ezt a jellem és a megváltozás kitérőjét, mert mindenki megváltozhat. De a természetéről beszél, és itt azt mondja, az pedig vad természetű ember lesz, az ő keze mindenki ellen, és mindenki keze ő ellene, és minden ő atya fiának ellenében üti fel sátorát. Ezek az izmaeliták. És ez a természet, az pedig vad természetű ember, és ezt öröklik évszázadokon és évezredeken keresztül. Ez a természet. Ez a legnehezebb természetek egyike, ha úgy tetszik. És ezt előre itt elmondja az Isten angyala ugye, Hágárnak. Tehát még egyszer, és többet nem olvasom, az pedig vad természetű ember lesz. Mondhatni, hogy nép is ilyenné válik. Az ő keze mindenki ellen, és mindenki keze ő ellene. És minden ő atya fiának ellenében üti fel az ő sátorát. Rövid, találó, tökéletes természetrajz az emberi természetről, vagy ennek a népnek a természeti vonásáról. De mondom, mindenki megváltozhat. Más ilyen természeti jellemzést is olvashatnánk, de most nincs erre időnk.
Tehát ez a két dolog, hogy meg akarja változtatni Mohamed ennek a népnek az alapjait, a kultúráját, és megtalálta Mohamed, ahogy itt körbejárta a világot, az akkori általa bejárható világot, és megtalálta azt az istenséget, és azt az eszmeiséget, akit azóta is úgy ismer az arab világ, hogy Allah, és hogy az ő szent könyvük a Korán. Nincs időm erről szólni, lehet, hogy nem is tudnék kellő hitelességgel szólni, de azért a Korán nagyon sok dologban, minthogyha a Bibliára nézve valami hasonlóságot mutatna. Igen, mert hogy nagyon sok olyan eleme van a Koránnak, amelyik mintha a Bibliából idézne, hiszen a Biblia született több száz évvel korábban, és Mohamed ismerte. De ő maga, aki nem tudott egy darabig olvasni, ugye volt egy ilyen lidérc nyomásszerű ilyen látomása vagy jelensége, amelyik megparancsolta neki, mint egy az ura nevében, hogy olvas. De ez egy olyan, mint egy erőszakos parancs volt, hogy ő idegileg meglehetősen összeomlottá vált ettől az egész jelenségtől, hiszen mondta, hogy nem tudok olvasni, hogyha megnézzük a Bibliának az igazi Istentől ihletettségét, akkor egy szelíd és tiszta hang jelenik meg. Ami Mohameddel történik, az nem szelíd és tiszta hang. Ezt érzékelteti itt Jelenések könyve 9. fejezete, hogy maga az Isten milyen erőt tulajdonít e mögött, a jelenség mögött. Óvatosan fogalmazok, mert ha valaki őszinte abban a hitben, amiről itt Jelenések könyve szól, akkor nyilván én rám kár meg is haragudhatna, hogy én miket beszélek. Én azért fogalmazok így, hogy maga Jelenések könyvén keresztül az Isten érzékelteti ezt, hogy milyen erő és hatalom áll emögött az egész nép és eszmerendszer mögött. És de mire használta föl az Isten ezt a népet, és ezeket ezt az egész hatalmas csatarendbe állított vallást, ha úgy tetszik. Figyeljünk meg, tehát két idő meghatározást, és ebből majd látni fogjuk, hogy mi is történt ez alatt a két idő meghatározás alatt. Esetleg most kérném szépen az idői táblázatot. Ugye a három képből majd a középsőt, mert eddig az elsőt láttuk a három párhuzamos látomással, és majd lesz egy idő táblázat, majd a második képre kérek kattintani. Ha végignézzük a történelmet, akkor azt találjuk, hogy a kereszténység torzulását, tehát látjuk, hogy a nyugat-római birodalomnál 476-ban, tehát itt látjuk az alsó időtengelyen ezt a részt, 1299. július 27-ét érdemes megjegyeznünk, ez egy úgynevezett báfeumi csatavesztés, már a vesztes a Bizánc volt, hiszen itt az oszmán-török birodalom kezdte kínozni Bizáncot. És ez kétszer is jelzi itt a 9. fejezet, hogy ez 150 évig tartott, és itt ugye 4 szultánátusból létrejön aztán az ottomán birodalom, és ez, mint egy erős haderőt képviselve, elkezdi kínozni, ez az a híres kínzás, amit olvastunk, hogy az emberek már menekülnének a halálba, de nem halnak meg, hanem egyszerűen az életük szinte killódás ez alatt a 150 év alatt. Külön kérdés, hogy miért? 1499-től pedig ugye elveszítették az önállóságukat, ugye elveszítette Bizánc az önállóságát, és innentől indult az oszmán-török birodalom Európa felé 1449-től. Ez az a 150 éves időszak, amit Jelenések könyve itt jelez. Ez az 1299. július 27, ez az híres báfeumi csata. Ennek a július 27-e időpontja azért fontos, mert egy napra pontos proféciához kell a kezdő időpont, ami szintén napra pontos kell, hogy legyen. ez most megvan, 1299. július 27. És az 1830-as években, 1809-ben született József Licsch, egy metodista lelkész, és ő egyébként az 1900-as években, tehát az 19. században, az 1800-as évektől nagyon komoly biblia kutató csoportok indultak meg, mind Amerikában, mind Európában, Angliában is, és William Miller volt az, aki nagyon komolyan kézbe vette még egy kicsit korábban a Bibliát, ő már 1822-től 1826-ig végigkutatta a Szentírást, és Józsiás Licsi, aki később született, 1809-ben, ő az 1830-as években, 1838-ban már elkezdte jelezni, hogy valamikor 1840 nyarán, augusztusában az oszmán-török hatalom valami bukás szenved. Azért mondom ezt a két nevet, mert majd a következő alkalommal is szó lesz William Millerről. És biblia kutató körök, csoportok alakulnak, hiszen itt már a Biblia elérhető az 1800-as évek elejétől, és Józsiás Licht 1838-ban, tehát 2 évvel korábban bejelenti azt, hogy 1840 augusztusában az oszmán-török hatalom valami bukást fog szenvedni. És gondoljuk meg, hogy azok az emberek, akik ezt hallják, figyelik, hiszen látják, hogy ez a birodalom már több száz éve uralja Európát, főleg ugye keletet, Ázsiát és Európát, eljutottak egészen Bécsig, és várják, hogy vajon be fog-e ez történni, be fog-e ez teljesedni, ez a profécia. De hogy jön ki ez az 1840, ott látjuk, az a 391 év és 15 nap, a 150 év után, 391 év és 15 nap, na ezt kell csak kiszámolnunk, nem lesz bonyolult. A napév elv szerint, amit le van írva, hogy eloldatott azért a négy angyal, aki el volt készítve, hogy ez az a négy szultánátus, amelyik egy haderővé erősödött, ha jól tudom, el volt készítve az órára. Ha az órát napév elv szerint számolom, akkor az 15 nap az óra. 15 nap. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy 15 nap. De hát ott is van igazából. A nap az egy év. A hónap az 30 év. Az esztendő az pedig 360 a Bibliánál a napével szerint és az idői proféciáknál. Kerek 360-nal számol mindig. 360 meg 30, az 390. Plusz 1, az 391 nap. 391 év és 15 nap. 391 év és 15 nap. És ez alapján számolta ki ez a József Licsch, hogy 1840. augusztus 11-én fog ez az alkalom, ez a bukás bekövetkezni. Az, hogy ez a bukás miből áll, pontosan mi fog történni, azt ő nem tudta előre. Ő csak azt tudta, hogy valami hanyatlás, bukás, ennek a birodalomnak valamiféle záró köve fog bekövetkezni. És igazából az annyi történt, hogy az európai nagyhatalmaktól, hiszen ott Egyiptommal volt valami komolyabb csata, komolyabb háborúskodása az oszmán-török birodalomnak, és az oszmán-török birodalom az európai nagyhatalmakhoz fordult segítségért, és ezt a segítségkérést az európai hatalmak fölhasználták arra, hogy nem segítséget adnak, hanem gyámság alá vették, végig tekintettek az elmúlt időszak történelmén, és azt mondták, hogy ezt már nem segítjük ki olyan módon a bajból, ahogy ő szeretné, hanem egyszerűen felügyelet alá vesszük. És így az történt, hogy 1299. július 27-én Bizáncot vette gyámság alá az oszmán-török birodalom. 1840. augusztus 11-én pedig az európai nagyhatalmak vették gyámság alá az oszmán-török birodalmat. és ezzel megszűnt világhatalmi tényezővé lenni. És ezért is van az, csak egy zárójelvet éve mondom, hogy amikor ugye most az utóbbi évek híreit hallgatjuk, hogy iszlám hatalom és iszlám állam, ha valaki ezt a proféciát ismeri, akkor azért a lelke nyugodtabb tud maradni, mert a Biblia ez alapján, a profécia alapján azt üzeni a ma emberének, hogy nem az iszlám hatalomtól kell félni. Ott 1840. augusztus 11-én az iszlám hatalom világuralmi, vagy Európa feletti uralmi tényezője lezárult. Ami történik, azok már csak olyan rugdalódzások, amiből világuralmi szerep nem lesz. Ha lenne, ismerné Jelenések könyve. Miért ez a napra pontos profécia? Miért? Egy nagy kérdés. És ezzel zárom. A Biblián belül nem sokára, és ez a következő alkalom lesz, ez már az viszont nagyon szép téma lesz. Amilyen nehézkes ez a mostani, olyan szép lesz a következő. Azért napra pontos profécia, mert nézzünk csak oda az időtengelyre, van még egy idő, 1844. Azaz 1844, az már a következő előadás témája lesz, most csak nagyon röviden egy kis előízt adok. Ott van legfelül az, hogy 2300 év. Ez Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. És ennek a kezdő időpontját a 9. Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől terjedő szakasz mondja meg, hogy honnan kell számolni, és az a leghosszabb idői profécia 1844-ben zárul. Nézzünk meg valamit, amit most itt nem fogok tudni, csak egy kicsit, ha fejbe összerakjuk, meg ha esetleg a másik, az előző időtengelyt is látjuk magunk előtt, meg ezt is, újra csak egy rövid ismétlés. Ezt már megtettem párszor már ma is. Érzékeltetni akarja a Biblia másrészt a történelem vége felé haladásunkat. Ez a híres lisszaboni földrengés, ugye 1855. november 1, 1755, amit mondtam, hogy azt a kis kapcsolatzárulat majd meg kell hosszabbítani. Ez az első alkalma, első híres eseménye ennek. A látható esemény, nagyon látható, megrázóan látható esemény volt, ez az 1755. Aztán 1780 ez a híres nap elsötétedés Észak-Amerika egén, amikor reggel 9 órától délutánig olyan sötét volt, hogy minden állat bement aludni. És az emberek éjszakai sötétséget érzékeltek. Ezt előrejelezte Jelenések könyve a 6. pecsétnél. Aztán, ha azt olvasnánk tovább ezt a hármat, amit a Jelenések könyve 6. fejezete mond, hogy földrengés, napelsötétedés, csillaghullás, de közte jelentkezik az a profécia, amit majd a 11. fejezetben fogunk olvasni, ami gyakorlatilag a francia forradalom idején történt, hát a Bibliának, mint könyvnek a végső gyalázásáról szólt, a francia forradalom idején, a jakubinus diktatúra idején, ugye az ész és a felvilágosodás kora hajnalán, hogy azt gondolták az emberek, hogy a Biblia volt az, amelyik a középkorban gyötörte a föld lakóit. Hogy azt tette tönkre ezzel a középkori babonás vallásossággal a földet. Annyira nem volt ismert a Biblia még, hogy nem jöttek rá az emberek, hogy nem a Biblia felelős, hanem pont a Biblia hiánya felelős azért, hogy egy eltorzult kereszténység uralta a történelmet. A Biblia pont inkább világosságot adott volna. De a Bibliát kivonják a forgalomba, akkor sötét lesz a középkor. Mert nincs fény. Ugye a lábaimnak szövétnek a te ígéd és ösvényemnek világossága. Tehát érzékelteti maga a Biblia magáról, hogy az Isten szava világító szövétnek volna, de nem volt. Ezért tudott egy magát kereszténynek nevező hatalom egy hosszú időszakot, 1260 évet uralni, de ennek a hitető hatalomnak a Nyugat-Római Birodalomra az előző előadásban volt szó, hogy milyen népvándorló törzsek jelentkeztek történelmi fenyítékként, és az Oszmán-Török Birodalom pedig a Bizáncra jelentkezett történelmi fenyítékként. De nem tértek meg az emberek a csapások alatt. Nem gondolkoztak el. Nagyon kevesen voltak, mert azért ott jelzi azt is, hogy csak azokat bántsátok, akin nincs az Isten pecsétje a homlokukon. A Bibliában ez máshol is szerepel, Ezékiel könyvében, meg már Jelenések könyve 7. fejezetében is volt erről szó, és még lesz is majd a 15. 16. fejezetben újra. Ez, hogy mi ez, hogy homlokon a pecsét, ami annyit jelent, hogy úgy gondolkodnak, ahogy az Isten szájából, a Bibliából származik, az Isten magáénak tartja azt az embert, aki oly módon gondolkodik, mint ő. Nagyon egyszerű. Azt mondja, hogy akkor hitelesítem, hogy ő az enyém. Védelem alá helyezem, ezt a csapást ő kikerüli. Ő neki nem kell, hogy fenyíték legyen. Például Károli Gáspár akkor élt, akinek a munkája nyomán a kezünkbe került a Biblia. Mikor él Károli Gáspár? 1590-ben fordította le, akkor készült el ugye a mi vizsgai Bibliánk, 1590, hát javába, ugye ott volt ez az oszmán-török birodalom a történelemben. Károli Gáspárt, ha valaki fölkutatja, ő tudta, hogy miért van Európában ez a hatalom. Tudta. Ő, aki ott élt, nem csak én, hanem ő is, akkor ő is ott tudta. 1590-ben, hát 400 éve. Lassan 500. Tehát nem kell nagyon utólag belemagyaráznom, hanem aki ott él, ő is tudta ezeket az összefüggéseket, aki átélte. Tehát azért adott az Isten egy napra pontos proféciát, és megengedte, összefüggéseket mondom, 1755. 1780, 1798, 89-ben kezdődik a francia forradalom, de 98-ban éri ugye a pápaságot halálos seb, amikor Pius pápát fogságra viszik. Utána 3,5 év múlva a Bibliát elkezdik terjeszteni. Úgymond lábaira kell a Biblia. Akkor jönnek rá, hogy nem a Biblia felelős a középkori sötétségért. Tehát 1800-as évek legelejétől azonnal elindulnak a bibliatársulatok, megindulnak a bibliakutatókörök. Ez a Józsiás Lics is, aki fölismeri ezt a proféciát, amiről most beszéltünk, ő is ezeknek a bibliaköröknek az egyik részvevője és tanítója. Aztán 1833-ban van az a híres csillaghullás Észak-Amerika egén szintén, amelyikről azt mondja, hogy olyan, mint amikor az éretlen fügefa hullatja a gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És azt mondták is, hogy nagyon találó volt ez a bibliai kép erre a meteor esőre. És ezután következik 1840. augusztus 11. Tehát 1755-től 1840-ig vagy 7 profécia így egy ember öltön belül világméretű esemény sorozata zajlik. Mi ez? 1755-től 1840-ig. És a legutolsó, amivel most foglalkoztunk, napra pontos, az oszmán-török birodalom bukása. Nem azért, mert az oszmán-török birodalommal akar a Biblia foglalkozni, hanem az eltorzult kereszténység fenyítékét érzékelteti. Csak az oszmán-török birodalom volt a fenyíték eszköze. És azt mondja, hogy az Isten megengedett, adatott néki. Látja az Isten ezt, és megengedi. De hogy milyen összefüggésekben, azt a történészek lehet, hogy sokkal jobban tudnák elmondani, mint én. Azonban 1840. augusztus 11-re az utolsó előtti lett a napra pontos. Miért? Pontosan azért, hogy ez egy olyan gongütést jelentett akkor a történelemben, hogy mindenki fölkapta a fejét, hogy na, hát megjelent a Biblia, terjed. Emberek felfedeznek idői proféciákat. Van egy napra pontos is. Be is teljesedett. Van még más is itt. Van még valami más is. Igen, még egy van. És 4 évre rá, a leghosszabb idői profécia előtt, az a 4 év, mire való? Egy alsó tagozat 4 év, egy felső tagozat 4 év, egy gimnázium 4 év, egy egyetem 4-5 év. Tehát érzékelteti a Biblia is, hogy az Isten tudja, hogy 4 év átgondolási idő elegendő. És ad 4 évet, hogy emberek készüljetek valamire. mert a leghosszabb idői profécia teljesedni fog, erről lesz szó a következő alkalommal. De ez egy nagyon szép összefüggésekből fog állni. Ezt az Isten fogja munkálni, hát ennek a hatalomnak a hátterét pedig ő csak megengedte, hogy létrejöjjön. Én köszönöm szépen a figyelmet, talán sikerült úgy érzékeltetni ezt a 9. fejezetet, hogy nem volt túl sötét, és talán ezt a érthetetlen, sötétnek sötét, csak talán nem volt annyira érthetetlen, és talán ezt a 391 év 15 napot is sikerült egyszerűen érthetővé tenni. Tehát 1840. augusztus 11-én zárult, 1299. július 27-én a báfeumi csatával kezdődött. Egyszerű összefüggéseket próbáltam megjegyezni én is. Köszönöm a figyelmet, és kérdezem, hogy van-e bárkinek kérdése, ha tudok, szívesen válaszolok, és beszélgethetünk.